Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Prüle Gergelyt, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt a rövid bemutatáshoz azért még hadd tegyem hozzá azt is, hogy volt berlini és berni nagykövet a külügyi tárca, illetve az emmi volt helyettes államtitkára. Azért is teszem ezt hozzá, mert reményeim szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum mellett azért tudunk majd szót váltani a beszélgetés második felében, egy kicsit kulturális diplomáciáról, uniós ügyekről, azon belül is magyar-német kapcsolatokról. Hát meredek ívű váltásnak tűnik a diplomáciai karrier és a minisztériumi pályafutás után a múzeum igazgatói poszt. Sokakat meglepett ezzel.
Igen, hát mindenekelőtt köszönöm a meghívást, és valóban nem gondoltam volna magam sem még egy évvel ezelőtt, hogy most múzeumigazgatóként fogok itt ülni. Az igazság az, hogy múlt tavasszal volt egy olyan már-már varázslatos pillanat az életemben, amikor egy sajátos körülmények között egy születésnapi ünnepségre mentem. Nem titok, Méhes György születésnapját ünnepeltük, és Balog miniszter urat kellett képviselnem a tárca nevében a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és ez egy pünkös szombat délelőtt volt, és akkor zajlott a múzeumban az Ez bejött című kiállítás, ami egy ilyen nagyon szép összeállítás volt azokból az írásokból, tárgyakból, amit az elmúlt években lett a múzeum gyűjteményének része, és a kollégák, a muzeológus kollégák, gyűjteményvezetők nagyon személyesen tudtak beszélni azokról a tárgyakról, amik ott ki voltak állítva. Valahogy tényleg egy olyan nagyon furcsa pillanat volt, mert valahol azt éreztem, hogy milyen jó, hogy ilyen személyes kapcsolatban tudnak lenni avval az üggyel, avval a tárgyal, azokkal a szövegekkel, amiket gondoznak, és hát mondjuk nekem világéletemben volt egy ilyen irodalmi, kulturális affinitásom.
És hát van egy jénai egyetemen szerzett bölcsészdiplomája.
Hát az is van, és ezért aztán tekintettel arra, hogy tudtam, hogy Csorba Csilla igazgatói kinevezése lejár. Azt is tudtam, hogy volt már egy érvénytelen pályázat, ezért ő volt az első Csorba Csilla, akit ott azon melegében megkérdeztem, hogy ő mit gondolna arról, ha én megpályáznám az ő utódlását. Gondolná esetleg, hogy ez az én tapasztalatom, amit valóban, ahogy itt is elhangzott, az elmúlt évtizedekben megszereztem, hogy ez hasznára lehet az intézménynek. És ő igennel válaszolt. Ez volt az, ami engem bátorított arra, hogy aztán Balog miniszter úrnak ezt a szándékomat jelezzem. Ő mondta, hogy pályázok, és akkor volt néhány hónapom arra, hogy összegyűjtsem különböző beszélgetések nyomán, átgondolva a helyzetet, azokat az érveket, amiket én ebbe a pályázatba bele tudtam írni, és amiket aztán nyilvánosságra is.
Mondhatjuk, hogy ez egy kicsit ilyen érzelmi jellegű impulzus volt, hogy beadja a pályázatát a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetésére?
Talán
nem
mindenképp...
arról van szó, hogy mondjuk a minisztériumban elfogyott önkörül a levegő.
Nem. Tényleg nem erről van szó, és ez ugye ma zajlott le az iktatáson, amit Balog miniszter úr végzett, és tényleg ez az én kezdeményezésem volt. Én azt gondolom, és talán furcsa majdnem 52 évesen ezt mondani, de azért az embernek szerintem el kell gondolkoznia 50 fölött, hogy szeretne megöregedni. És ez egy nagyon súlyos kérdés, azt hiszem, mindenkinek az életében, és nem voltam én boldogtalan az előző helyeimen, de azt gondoltam, hogyha most ezt a lépést megteszem, akkor mégiscsak így a következő, adja Isten, 10-15 évben nyílik egy olyan terület, ahol szép dolgokkal lehet foglalkozni, az fajta nemzetközi tapasztalat, ami nekem mégiscsak megvan, segíthet az intézménynek, segíthet a magyar irodalom ügyének. Tehát azt gondoltam, hogy ez most egy olyan konstelláció, ahol érdemes lépni.
És felkészült arra, vagy számolt azzal, hogy majd jönnek a vádak, ahogy azért jöttek is, hogy úgymond egy minisztériumi ejtőernyős kerül a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, nem pedig a muzeológia vagy az irodalomtudomány területéről egy szakember?
Én számítottam erre, és ezért is próbáltam teljesen transzparenssé tenni a folyamatot azzal, hogy amint megszületett az eredmény, ugye előtte erre nyilván nem volt lehetőség, de rögtön nyilvánossá tettem a pályázatomat. Tehát én soha nem csináltam úgy, mintha akár az irodalomtudományban, akár a muzeológiában különösebb érdemekre tettem volna szert, viszont azt állítom, hogy ami oda le van írva, az egy vállalható intézményvezetői koncepció, nem beszélve arról, hogy ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum sajátos módon nem pusztán egy irodalmi múzeum, hisz hozzátartozik...
Hát számtalan tagintézmény.
Számtalan tagintézménye is van. Tehát ilyet értelemben az intézményvezetői gyakorlat, vagy a vezetői rutin, a külföldi kapcsolat, a személyes kapcsolatrendszer, azt gondolom, hogy talán itt most többet is számít, mint hogyha akár irodalomtörténész, akár muzeológus lennék. Hozzá kell persze rögtön tennem, hogy ez csak akkor igaz, és én erre törekszem, hogyha kellő alázattal tekint az ember azokra a kollégákra, akik ott dolgoznak, és akik mindezen irodalomtörténeti és muzeológiai tudással rendelkeznek.
Mindenesetre, hogyha én jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor már szeptember 1-ével leköszönt a helyettes államtitkári posztról. Ez a 4 hónap, ez volt a kép a felkészülés, vagy egyfajta tapasztalatszerzés volt a Petőfi Irodalmi Múzeum, gondolom, hogy bejárt azokban a hetekben is, vagy inkább ez egy ilyen kicsit hosszúra nyúlt átadás, átvételi folyamat, vagy annak az előkészítése?
Ez mindenképpen egy felkészülési folyamat volt, és nagyon hálás vagyok az elődömnek, Csorba Csillának, és ott a múzeumi kollégáknak is, mert hát ők is nyilván először némi gyanakvással fogadtak, de hát azért próbáltam én ezt a gyanakvást ebben a nyílt sisakos játékkal rögtön eloszlatni, és azt gondolom, hogy ez a kölcsönös nyíltság, ez aztán meg is hozta a gyümölcsét. Én rengeteget tanultam az elmúlt 4 hónapban. Ez egy olyan tudás talán, az irodalmi, muzeológiai közegnek a mélyebb ismeretét jelenti, de sajátos módon talán egy ilyen mélyebb társadalom ismeretet is, hiszen amit mindig is tudtam, hogy az irodalmi közegben, vagy az irodalmi művészi szemüvegen keresztül az ember a saját környezetét és a saját országát is egy olyan fénytörésen keresztül látja, ami igazából sokszor közelebb viszi a valósághoz, mint hogyha újsághíreket és rejtjeltáviratokat olvas, mint ahogy ezt én tettem korábban.
Szerintem azt elmondhatjuk, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum az elmúlt évek alatt az egyik legsikeresebb múzeuma lett az országnak. Ezt egyébként visszaigazolják a különböző szakmai elismerések, és hát nem utolsó sorban a látogatottsági adatok is. Tervei szerint marad a korábbi irány, amivel az elődje vezette az intézményt, marad az eddigi koncepció, vagy azért elképzelhetőek bizonyos hangsúlyváltások, vagy hangsúlyeltolódások?
Én azt gondolom, hogy alapvetően a jelenlegi irány az egy teljesen jó irány, és ez nem egy, hogy mondjam, nagyon sarkosan megfogalmazott koncepció volt eddig sem. A dolog lényege az, hogy egy múzeum, annak mégiscsak az alapvető bázisa a gyűjtemény. A gyűjteményt gyarapítani kell, a gyűjtemény része az irodalmi hagyaték, maga az az anyag, ami ráadásul ugye most 60 éve vagyunk a Károlyi Palotában, ami azért az elmúlt évtizedekben, sőt, hát most már évszázadokról is lehet beszélni, egy olyan bázisát képezi az intézménynek, ami talán a legfontosabb része. Tartoznak ehhez különböző irodalmi relikviák, Petőfi Sándor pénztárcájától, Móricz Zsigmond csizmáján keresztül, a jó ég tudja, kortárs íróink kompjúteréig, tehát nagyon sok minden tartozik ehhez. Tehát a gyűjtemény maga, ami nagyon fontos. Ugye ott van a tudományos munka, ami minden egyes magát komolyan vevő múzeumban fontos. És ez a Petőfi Irodalmi Múzeum esetében azért is érdekes, mert ez nem pusztán arról szól, hogy együttműködünk különböző irodalomtörténeti műhelyekkel, egyetemi tanszékekkel, hanem azért is, mert az intézményen, tehát a múzeumon belül is zajlik kutatás. És ennek a kutatásnak az egyik legfőbb, vagy leginkább a jövőbe mutató terméke azok a digitalizált kiadások. És itt elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami, hát ez kicsit közhelyes, de ami végeredményben összeköti a múltat a jövővel. Tehát milyen módon tudjuk ezeket a hagyatékokat olyan módon közkincsé tenni, olyan módon átadni kicsit az örökké valóságnak, hogy a digitalizálás által egy még szélesebb körben terjesztjük, és nem pusztán terjesztjük, hanem a tudományos kutatás számára is nyilvánossá tesz.
A gyűjtés, a gyűjtemény gyarapítás, a vásárlás az egy irodalmi múzeum esetében mit jelent? Mert egy képzőművészeti múzeumnál ugye ezt jobban el tudjuk képzelni, vagy egy szép művészeti múzeumnál?
Hát nekem az egyik legnagyobb élmény itt az elmúlt hónapokban ezeknek az irodalmi hagyatékoknak, ezek sokrétűségének megismerése. Mert ugye ez kiállhat kéziratokból és könyvekből, személyes tárgyakból, elektronikus fájlokból, életműve válogatja, illetve hagyatéka válogatja.
Ezekkel a hagyatékokkal maguk jelentkeznek az érintettek, vagy például van a múzeumnak egy olyan munkatársi gárdája, aki arra hivatott, hogy ezt felkutassa?
Különböző esetek vannak. Vannak, akik maguk jelentkeznek, akik maguk ajánlják föl, sőt, olyan is van, aki még életében fölajánlja akár a könyvtárát, akár a kéziratait. Olyan is van, hogy később a család ajánlja föl közvetlenül az író halála után, de olyan is van, hogy a család együtt él ezekkel a tárgyakkal, és aztán csak egy idő után kerül a múzeumhoz, vagy adott esetben egy magángyűjtőhöz, aki ezt aztán felajánlja egy közgyűjtemény számára, és olyan is van sajátos módon, egyébként nagy írók esetében is, hogy az irodalmi életmű az gyakorlatilag a családnál, bár tudható, hogy ott van, de gyakorlatilag lappang, vagy szinte teljesen el is tűnik. Tehát nagyon különböző esetek vannak, és ez egy komoly, komoly bölcsészeti munka, és hát persze nagy, nagy emberi empátiát követelő tevékenység, hogy ezt megpróbáljuk mégiscsak egy közgyűjtemény számára hozzáférhetővé tenni, és hát ezáltal megismerhető.
Ön hogy látja egyébként, hogy egy irodalmi múzeumnak mennyire, vagy egyáltalán milyen módon kell részt venni az irodalomban, az irodalmi közegben, az irodalmi közéletben?
Ugye ráadásul a Petőfi Irodalmi Múzeum esetében ez szinte kötelesség is, hogy részt vegyen, hiszen hozzánk tartozik a digitális irodalmi akadémia.
Hát mondjuk a kortárs irodalomnak egy adattára, mondhatjuk ezt.
Egy adattára, egy megjelenési platformja, és hát ennél jóval több is, mert ugye a digitális irodalmi akadémia munkatársai gondozzák is azokat a szövegeket, amik bekerülnek hozzánk, olyannyira, hogy aztán később, amikor újabb kiadás születnek egy adott műből, gyakran az eredeti kiadó is hozzánk fordul, mert a mi szövegünk adott esetben pontosabb, jobban feldolgozott, könnyebben átemelhető egy újabb nyomtatott kiadásban. Tehát az elmúlt 18, sőt lassan 19 évben a Digitális Irodalmi Akadémia az nagyon is részévé vált ennek az irodalmi üzemnek, ami a kiadókkal való együttműködést illeti, és hát ami az írókkal való személyes kapcsolatot is jelenti. Na most a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai azok rendszeres vendégei a háznak, születésnapjaikat is mindig megüljük, felolvasásokat általában ott tartanak, tehát a múzeum az nem pusztán egy múltba forduló gyűjtemény, hanem egyébként ezt az előbb is szerettem volna mondani, hogy a kiállítások is egy olyan nagyon modern formanyelvet, egy olyan vizuális eszközrendszert használnak, ami hát fényévekre van attól, amit korábban láttunk, hogy kis tárlókban kihelyezünk különböző szép kéziratokat, vagy a írói relikviákat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is egy ilyen jövőbe mutató, korszerű, megközelítés.
Tehát az azt jelenti, hogy kreatív, interaktív módszerekkel megvalósuló kiállítások legyenek. Azért is hozom ezt szóba, mert hogy azért a pályázatában hangsúlyosan szerepel az, hogyha én jól olvastam, hogy szeretné a klasszikus múzeumi funkciókat is megőrizni a Petőfi Irodalmi Múzeumban. De ugyanakkor ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a szlogenje, ha jól idézem, akkor valahogy úgy szól, hogy több mint múzeum. Ezt is idézi a pályázatában. Ez a kettő hogyan hangolható össze, vagy hogyan hozható közösen?
Én azt hiszem, hogy ez úgy hangolható össze, ugye életem során, és nem pusztán azért, mert erre az állásra készültem, hanem hál' Istennek a szüleimtől is ezt kaptam, meg mindig megvolt ez az érdeklődésem, bárhova is mentem a világban, akár magánemberként, akár hivatalosan. Tehát azt gondolom, hogy elég jól ismerem a világ múzeumi kultúráját, és az ezzel kapcsolatos módszertant, anélkül, hogy persze azt állítanám, hogy ez egy komoly muzeológiai tudást jelentene. Tehát ez a fajta a bemutatás eszközrendszere, az ugye az utóbbi években tekintettel arra, hogy a digitális eszközök megjelenése által rengeteget változott a vizuális kultúra is. Ez is nagyon sokat változott. Na most amire én itt utalok, hogy azért mégiscsak az, hogy több mint múzeum, ez világos, több, mert mindenféle rendezvény zajlik ilyen-olyan műfajokban. Amit én fontosnak tartok, hogy ez mindig valahogy visszautaljon magára a gyűjteményre. Tehát amire egy múzeum eredetileg hivatott, ami az identitását adja. Tehát bármilyen típusú megmozdulás zajlik is a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében, ez valahogy utaljon vissza az alapfunkcióra, ami persze nem jelenti azt, hogy ezeket a Károly Palotában található gyönyörű termeket ne lehetne más célra is használni, de ezek nem a Petőfi Irodalmi Múzeum saját rendezvények.
Tehát maguk a kiállítások, igen. Azt írja a pályázatában, hadd idézzem, hogy az irodalom, az irodalmi közélet a 90-es évek vége óta egyre inkább egy szűk réteget foglalkoztató ügyé válik. Fontos lenne ezek szerint a, hát az úgynevezett, vagy úgymond magas irodalmat is, hát, hogy is fogalmazzak, úgy földközelbe, vagy legalábbis széles olvasói érdeklődési közegbe lehozni, és ebben mondjuk akár lehet a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is feladata, vagy funkciója?
Mindenképpen, és ennek persze számos eszköze van. Az egyik az új olvasók felnevelése, és ezért tartom én fontosnak, hogy hozzánk tartozik a Mesemúzeum is, ami reménység szerint nagy további fejlődés előtt áll, hiszen az, és mondom ezt ugye négy gyerek apjaként is, az, hogy a gyerekeknek megpróbáljuk valahogy az absztrakciót a mindennapi élmények részévé tenni. Tehát megpróbáljuk ránevelni őket arra, hogy az örömszerzés forrása legyen az, hogy ők az így nyomtatott, avagy digitálisan megjelenő betűt olvassák, és ezáltal az ők is fantáziájuk megindul, képzettársítási képességük gyarapszik, tehát ez egy nagyon fontos nevelő, olvasó nevelő szempont. A másik pedig, ahol nagyon óvatosnak kell lenni, hogy az ember itt nehogy túlontúl a bulvár közelébe kerüljön, mert akkor könnyen éri a tudománytalanság vágya is. Tehát valamilyen módon úgy megragadni az írói életműveket, hogy az mégiscsak az egyébként nem különösebben irodalmi affinitású közönséget is megszólítsa. Most itt az utóbbi években készült néhány ilyen mű, ami az írók szerelmi életén keresztül jut közelebb egy-egy életműhöz, vagy ami most is zajló kiállításunk, és nagyon sikeres, ugye, ami a gasztronómia által mutatja be. Ugye
az étkezés szerepe a magyar irodalomban.
Így van, tehát az írói fogások, ami tényleg egy nagyon sikeres kiállítás. Hozzá kell tennem, hogy ennek majd előbb-utóbb lesz egy folytatása is az ital és az irodalom, aminek hát persze egy talán még nagyobb anyaga van, vagy lehetséges. Tehát ezek olyan apró eszközök, amivel azt gondolom, hogy tényleg meg lehet szólítani.
Hát ráadásul azért azt elmondhatjuk szerintem, és abban egyetérthetünk, hogy ezek konáncsem ördögtől való eszközök. Hát gondolok itt, amit említett, ugye a költőink, íróink szerelmi életét bemutató nagy sikerű, most már több kötetes kötet, most a szerzőt nem kell feltétlenül megemlítenünk, hogy az eredménye azért mégiscsak az, hogyha valaki elolvassa azt a könyvet, hogy szerintem hát az olvasóknak a 90%-a biztos, hogy előveszi azt a verset is, ami mondjuk abból a szerelmi kapcsolatból fogant vagy született.
Persze, és hát ugye én családi indítatásból a zeneéletben elég jól kiismerem magam, és hát ott is az, hogy valaki a szimfonikus zenéhez úgy kerül közelebb, hogy sokat hallgatta a Szimfonikusok Pompritmusban című legendás felvétel, előbb-utóbb meghallgatja az eredetit is, és talán így egy koncertlátogatóval többet nyerünk.
De hát vannak itt ilyen sajátos árukapcsolások, vagy hát nem is jó szó ez az árukapcsolás, de mondjuk műfajok kapcsolódása, aminek egyébként az elmúlt időszakban a Petőfi Irodalmi Múzeum is helyszíne volt, például ezek a rájátszás koncertek, ahol ugye kortárs költők verseit megzenésítve adták elő, tehát ez is tágítja, és jól tágíthatja a befogadói kört.
Mindenképpen, vagy amikor Petőfi versek hangzanak el ugyanilyen ilyen modern hangszerelésben, valóban ez is tágítja a kört, úgyhogy én azt persze örömmel látom, hogy ezek a különböző fesztiválok, akár a könyvfesztivál, vagy a könyvhét, vagy a Margó fesztivál, ami most már nyáron is van, és ősszel is zajlik. Tehát ezek egyre nagyobb közönséget vonzanak, fiatalok közül is nagyon sokan vannak ott. Nagyon remélem, hogy ehhez mi is hozzájárulhatunk. Hogy ez még
említette az olvasóvá nevelés fontosságát az imént, és hát szerintem ebben mi magyarok azért korán sem állunk rosszul, azért minden statisztika azt mutatja, hogy mi magyarok azért olvasunk, szeretünk olvasni, és viszonylag sokat olvasunk, és ráadásul minőségi irodalmat is. Emlékszem, hogy találkoztam én egy olyan statisztikával néhány évvel ezelőtt, ami számomra meglepő volt, hogy Robert Merl, hát most őt nem feltétlenül mondjuk a magas irodalom közé soroljuk, de Robert Merl Magyarországon nagyobb példányszámban adták ki, és nagyobb példányszámban fogyott, mint a hazájában, Franciaországban, de Tóth Krista, franciaországi fordítója egész egyszerűen nem akarta elhinni, hogy verses kötet Magyarországon ezres nagyságrendű, vagy több ezres nagyságrendű példányszámban megjelenhet, amikor a nálunk 6-szorta, vagy 6,5-szer nagyobb lélekszámú Franciaországban hát néhány száz példányban jelentetnek meg verses könyvet. Tehát azt hiszem, hogy olvasás tekintetében, vagy akár irodalom szeretet tekintetében nem állunk rosszul.
Nem biztos, hogy nem állunk rosszul, és távol álljon tőlem, hogy nagyon elégedetlen legyek a mostani helyzettel, tekintettel arra, hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, és megnézzük, hogy akár fordítási irodalomból, de hát a kortársak közül is milyen óriási mennyiségű könyv jelenik meg, akkor tényleg azt gondolom, hogy egy jó állapotban lévő ország vagyunk. Mégis az olvasás szociológiai adatok, különösen a fiatal generáció megszólíthatóságát tekintve, vagy az ő olvasási kultúrájukat tekintve, azért nem azt mutatja, hogy itt hosszú távon is ezek az említett tendenciák érvényesülnek. Tehát ezért hangsúlyozom itt a fiatalok megszólítását, a gyerekek ránevelését, mert azért itt erősen gondolni kell a jövőre.
Mindenhez szükségeltetik egyfajta marketing? Egyáltalán nagyon más az irodalmi, kulturális marketing, mint az üzleti marketing?
Hát erre nehezen tudok válaszolni. Biztos, hogy más. Tehát nem lehet ugyanolyan eszközzel eladni a szénsavas üdítőitalt, mint egy kortárs regényt. Ugyanakkor nem kell szégyelni, hogyha bizonyos ilyen korszerű eszközöket erre a célra is használunk. Tehát ugye a múzeumnak is egy elég jó közösségi médiában való megjelenése van, egy elég széles körhöz jutunk el. Én azt hiszem, hogy ez példaszerű, de ez inkább ilyen, ez direkt marketing. Tehát tudjuk, hogy kit kell megszólítani, ugye ez is létezik az üzleti életben. Ugyanakkor azt hiszem, hogy itt azért még tudunk esetleg tenni annak érdekében, hogy ez jobban menjen.
Prüle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.